Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, aminek most már a vége felé járunk, a nehéz üzenetek kommunikációjával, nehéz helyzetek, nehéz szituációk kezelésével foglalkozunk. Ma tanulással, oktatással, neveléssel, fejlesztéssel fogunk foglalkozni, mind közönségesen gyerekekkel, és akit vendégül hívtam, hogy erről a témáról egy picit közösen gondolkozzunk, Gergely Zsófia gyógypedagógus, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Szia Kornél, köszi a meghívást!
Először talán meneküljünk bele abba a kérdésbe, hogy mi a gyógypedagógus szerepe, tehát mire van ő kitalálva, mi az, ami ő hozzá tartozik, és aztán azt javaslom, hogy ezt utána lebontogatjuk elemeire akár.
A gyógypedagógus az iskolákban vagy a nevelési intézményekben egyrészt egy támogató szerepkör, tehát egyrészt a gyereket kell, hogy támogassa és az igényeit felmérje, és megpróbálja alakítani a környezetet ehhez. Másrészt segítenie kell támogatni a pedagógusokat is abban, hogy ezeket a speciális igényeket vagy helyzeteket jól tudják kezelni. És hát nyilván a szülői házzal is egy nagyon erős kapcsolatot kell tartani.
Igen, tehát valahogy ennek a három úr szolgálja picit, de hát nyilván egy alakítóként, nem pedig csak kiszolgálóként. Hogyan látod, hogy kinek milyen típusú támogatás kell ebből a hármasból? Tehát beszélünk a szülőkről, beszélünk az intézményről, azon belül a tanárról és a gyerekről. Tehát kit miben támogatunk nagy vonalakban?
A gyógypedagógus nézőpontja, ez egy picit más nézőpont, mint a többségi pedagógus nézőpontja. És ettől ez egy ilyen közvetítő szerep is. Másrésztről viszont a szülők és az iskola között is tud egy hidat képezni, mert nagyon sokszor azért más az iskola és a szülőház elképzelése, illetve egy gyerek nagyon sokszor máshogy viselkedik az iskolában, mint otthon.
Ezek képesek rá.
Képesek rá. És hát a gyerek az persze mindenek előtt, tehát az ő szempontjai és igényei azok prioritást élveznek.
Mi történik abban az esetben, és ez már lehet, hogy akkor icipicit ilyen részletekbe menőbb dolog, hogyha valamiféle ellenérdek, feszülés van ebben a hármasban. Ugye mind a három pillér kerülhet tulajdonképpen egymással érdekellentétbe. Ezt vettem és értem, hogy a gyerek a prioritás. Ezzel együtt valakinek a érdekei lehet, hogy sérülnek, vagy valaki több támogatásra szorul. Tehát hogyan lehet ebben ellavírozni, vagy mediálni?
Nyilván az a legeslegfontosabb, hogy fel kell mérni mindenkinek az igényeit, meg a lehetőségeit. Legtöbbször azért meg lehet találni egy olyan megoldást, amiben mindenki komfortos. Nehéz ezt így általánosságban megmondani, mert annyira szituáció függő.
De pont erre gondolok, hogy itt helyzetek vannak, mert azt hiszem, hogy értem, amikor azt mondod, hogy fel kell mérni, vagy felméréssel kezdődik, mindenkinek van valamiféle igénye, jó esetben azért ezek egy irányban tartanak, ezek az igények, hiszen a gyerekfejlesztéséről van leginkább szó benne, de oké, tehát van egy felmérés az elején, erről majd beszélünk, valamiben maradtok, hogy akkor ő neki heti kettő valami kell, vagy valami ilyesmi, ez az iskolának jó, nem jó, de aztán előállnak helyzetek, nem tudom milyenek, de mondjuk a gyerek nem vesz részt ebben, vagy ellógja, vagy nem tudom, vagy a szülők valamilyen módon akadályozzák ezt a dolgot, tehát kialakulnak olyan szituációk, amikor az van, hogy hiába állapodtatok meg valamiről az elején, de van olyan helyzet, amikor az van, hogy eltér az iskola meg a szülő elképzelése mondjuk.
Hát ez nagyon sok esetben így van, de nagyon sok esetben az is kiderül, hogy elbeszélnek egymás mellett a szereplők, tehát hogy nem ugyanazt látja problémának az iskola esetleg, mint a szülő. Vagy azt nem látja problémának a szülő, amit az iskola problémának lát. És hát ez elég sokféle probléma, és azért a gyógypedagógiára sem lehet azt mondani, hogy ez ilyen vagy olyan esetek. Tehát én a legtöbbször, hogyha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt szoktam mondani, hogy vannak a tanulási nehézségek, tehát amikor effektív a tanulással, tanulmányokkal van egy gyereknek problémája, és vannak olyanok, amik ilyen magatartás vagy viselkedés szervezéssel kapcsolatos nehézségek. Ezek mindig a legnehezebbek nyilvánvalóan, és akkor ebben van nagyon sokszor a szülők és a az iskola között ellentét, vagy ellenérzés, mert hogy nem ugyanúgy viselkedik a gyerek az iskolában, mint otthon.
Ilyen helyzetekben akkor is, utána visszatérek erre a kettes bontásra, akkor induljunk el ezen a csapás irányon, de alapvetően ilyenkor egy tolmács, vagy közvetítői helyzet az, amit a gyógypedagógus elfoglal, vagy ez már mondjuk nem a te asztalod, hogy akkor az iskola meg a szülők hogyan játsszák ezt le egymással.
Hát de abszolút az én asztalom, mert nekem kéne tudnom azt, hogy mi a gyereknek az igénye ilyen szempontból, vagy mi az, amire képes, jól megtanítható, elvárható, és hogy lehet az iskola által nyújtott szolgáltatásokat,
hívjuk,
ha lehet ezt mondani,
úgy.
Vagy tevékenységeket ehhez adaptálni. Tehát, hogy megtaláljuk azt, hogy mindkét fél ebben közeledjen.
Induljunk akkor el ezen a csapás irányon, amit az előbb te felvetettél. Van a, hát biztos, hogy nem jól fogalmazok, rosszul tanuló gyerek, tanulási kihívásokkal küzdő gyerek, aki mondjuk adott esetben nincs vele gond, csak mondjuk mindig meg kéne buktatni, leegyszerűsítem mindjárt, csak azért legyen mit kiigazítani, és van a másik, akit ki kéne csapni típusú gyerek, direkt sarkítok, tehát aki nem tud beilleszkedni, nem akar beilleszkedni, osztály fekete báránya típusú, ez a viselkedés zavar, feltételezem. És akkor ez két nagyon más megközelítés lehet, de mind a kettő a gyógypedagógiai asztalra is tartozik.
Hát igen, mivel többféle szakirányos gyógypedagógus van, ezért többféle ilyen állapottal vagy zavarral foglalkozunk. Tehát nyilván egy logopédus is gyógypedagógus, meg egy tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, gyógypedagógus
tehát
is
aki
az
korepetál, aki tulajdonképpen ilyen
készségfejleszt, igen. Tehát fejlesztő foglalkozásokat tart. És a viselkedés az meg tényleg egy másik.
Az egy pszichológiai jellegű megközelítés? Csak hogy el tudjuk helyezni.
Igen, olyan is, igen. Hát egy közös pszichológia, gyógypedagógia. De az egész gyógypedagógia, mondjuk a diagnosztika például, az is egy team munkája. Tehát, hogy abban is szükség van pszichológusra is, gyógypedagógusra is, esetenként orvosra is.
Sokan vesznek részt ebben a dologban.
Sokan sokféleképpen nézik.
És mennyire lehet exaktnak tekinteni egy végleges értékelést, vagy diagnózist, ha feláll egy ilyen team, nézik jobbról, balról, két havonta, három havonta, és akkor mondanak valami verdiktet. Azért is kérdezem, egyrészt, mert nagyon érdekel, másrészt pedig nyilván el fogunk oda jutni, hogy születik valamiféle papír, és akkor onnantól ez már egy adminisztratív jellegű témakör is lesz.
Igen, a papír kérdés az egy következő.
Igen, arra most igen, ki fogunk mindjárt érni, de hogy jutunk el addig, igazából erről beszélünk most.
A diagnózis igazából az tulajdonképpen nagyon sok esetben exakt, tehát hogy nagyon sok esetben mérhető egészen pontos mérőműszerekkel, tehát hogy nem stetoszkoppal, de tesztekkel, mint az IQ-teszt, az olvasás, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ezek szűrhető, mérhető állapotok. Mondjuk az ADHD vagy az autizmus, ez olyan szempontból egy nehezebb dió, hogy az tünetekre épít.
Nem tesztekre,
ilyen
hanem tünetekre.
Ilyen típusú tesztek nincsenek. Uh-huh. Nincsen képalkotó vagy vérvétel, ami ezt kimutatja. És egy hosszmetszeti kép kell hozzá, ami azt jelenti, hogy nem csak a pillanatnyi tünetek számítanak, hanem mondjuk főleg az autizmusnál az egész gyerekkori tünet együttes, hogy mikor mit csinált, egy fejlődési vonal, tehát az egy ilyen nagyobb lélegzetvételű diagnózis.
És ide tartozik, amiről ennél bővebben sokkal nem fogunk beszélni, de azért itt említsük meg, hogy ez egy nagyon széles spektrum, szintén egy nagyon bevett, gyakori kifejezéssel. Azért kérdezek erre rá, mert ha azt mondod, hogy ez egy ilyen hosszanti, mi volt a szó?
Hosszmetszeti kép.
Hosszmetszeti felmérés, tehát hogy a végeredményben azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon széles valami skálán, spektrumon van rajta, és azt mondja, hogy igen, ő közel van ide, vagy közel van oda, de nem nagyon pontosan lehet kimetszeni egy pontot, hogy ő itt van.
Hát így van, illetve nem csak egy spektrum van, tehát mondjuk az autizmusban Jézus. Többféle dolgot vizsgálunk ilyenkor, mondjuk egy kommunikációt, vagy egy szociális interakciós készséget, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, hogy 1-10-ig 4.
És a másik esetben, amikor nem ez a két dolog van, az ADHD meg az autizmus, tehát amikor azt mondod, hogy viszonylag pontos a diagnózis, az is egy mátrix, gondolom, hiszen mondtad, hogy kommunikáció, számolás, olvasás, tehát sokféléből áll össze, de azt mondod, hogy az egy számszerűsíthetőbb eredményt hoz.
Hát olyan szempontból, hogy mondjuk egy szövegértés, vagy egy olvasási teszten 100-ból hány pontot ér el.
Tehát ez, amit egy dolgozat, vagy egy teszt.
Vagy olyan, mint egy IQ-teszt. Tehát ezek azért számszerűsíthetőbb.
És dolgok. Az, hogy akkor tovább ugorva picit, hogy ez hogyan lehet felhúzni, fejleszteni, mert gondolom, feltételezem, hogy nem ugyanolyan kihívások vannak a háttérben. Tehát attól, hogy két gyereknek ugyanúgy 17 pontja van a 49-ből, az egyiknek lehet ez az oka rá, a másiknak meg az.
Hát így van, más valamit nem tud. De hogy ennek van egy, azért ennek van egy módszertana, mondjuk a diszlexia reedukációnak, annak van módszertana.
Tehát, hogy hogyan lehet őt előrébb lendíteni ez a...
Hát igen, meg hogy bizonyos típusú nehézségek esetén mit kell csinálni, vagy hogy kell fejleszteni.
És azt is feltételezem, hogy vannak részeredmények, vagy kezdeti eredmények, és akkor talán el lehet azt is önteni, hogy na erre nagyon jól, hát nem tudom, ezt így mondják-e, jól reagál, vagy sokat segít rajta, más meg kevésbé, és akkor azon a trekken maradni, ami ő neki beválik.
Igen, hát lehet bemeneti, kimeneti teszteket csinálni, tehát hogy...
Tehát látod az előrehaladást tulajdonképpen.
Igen, tehát hogy az azért ezeknél a tanulási zavaroknál, az úgynevezett diszeknél, ezek nem múlnak el, de jól fejleszthetőek. Tehát jól meg tud tanulni olvasni.
Csak kínszenvedve. Véres verejtékkel, de...
Lehet, hogy lassabban, nehezebben, de...
De el fog jutni.
De meg fog tanulni olvasni.
Ez a jó hír.
De nem is. Múlik el, tehát, hogy maradnak vélhetőleg tünetei.
Na most a ADHD-n túlléptünk, vagy csak megemlítettük, de szintén ugyanúgy, hogy az autizmus, itt is egy mondat erejéig azért maradjunk nála. Ez ugye figyelemzavart jelent, amennyire én nem látom rajtad, hogy...
De
igen.
Is?
Is.
Az ADHD az hiperaktivitás és figyelemzavar, és akkor ennek vannak különböző változatai, hogy van, amikor a hiperaktivitás a markánsabb, van, amikor a figyelemzavar, a legtöbbször ez együtt jár.
És azért, mert ugye ezt sokat halljuk, ugyanúgy, hogy a spektrumot is sokat halljuk, felmerül a kérdés, hogy ezek ilyen, hát divatos, nyilván most a helyi értékén kell kezelni ezt, hogy valami divatos betegség, nagyon sok mindenkinél előhozzák. Ez egy valós jelenség, vajon, hogy most több van a fiatalabb generáció között, jobb a diagnosztika, jobban ki vagyunk rá hegyezve, civilizációs dolog, vagy csak egy divatos pszichológiai lapokban gyakran megírt jelenség? Hogy látod?
Hát ez egy kérdés. Most én azt gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy nem a szám nő, hanem a diagnózis száma nő. Tehát, hogy most hallgattam egy előadást, amiben arról volt szó, hogy egy ilyen stabil 5% az a figyelemzavar eset.
Tehát régről is akár.
És hogy ez nem változott, hogy ez nagyon stabilan ennyi. Az autizmus spektrumról 1%-ról, vagy 1-2% közöttről szoktak beszélni. Biztos, hogy a diagnosztikus módszerek azok jobbak, biztos, hogy nagyobb a tudatosság a társadalomban.
Tehát a szülők is gyanút fognak adott esetben.
Előbb gyanút fognak a szülők is, illetve a pedagógusok, vagy óvodapedagógusok is. És hát mivel mind a kettő genetikai meghatározottságú, ezért öröklődik is.
De az aránya viszont tud akkor változatlan maradni, mert hogyha...
Most úgy tűnik, hogy az aránya, legalábbis az ADHD-nak ez az 5%, ez elég stabil.
Az, hogy, hát nem is tudom, hogy kell jól kérdezni, az, hogy ez mennyire van kihatással a gyereknek, aztán később a fiatal felnőttnek a teljesítményére, életére. Mert az, hogy valaki rajta van a spektrumon, erről majd fogunk beszélni, hogy attól még lehet nagyon jól is funkcionálni, vagy mikor van az, amikor tényleg effektíve gátolja a előrehaladását vagy az életét, ez mennyire meghatározható, akár arányaiban, vagy mennyire kell mindenkivel foglalkozni, vagy hol van az, hogy egy kicsit ilyen, de ezért szeretjük.
Hát én azt gondolom, hogy foglalkozni mindenkivel érdemes, mert hogy ezeknek a gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek is vannak nehézségeik, amikkel lehet esetleg segíteni. Vagy ha tudatosítjuk, akkor még jobb. Nem tudok arányszámot mondani.
Jó, nyilván nem csak azon, hogy van, aki az van, hogy...
Nagyon sok mindentől függ. Tehát ez függ a nyelvi képességektől, az IQ-tól, a személyiségtől, hogy vannak-e egyéb komorbid állapotok. Tehát, hogy rengeteg szempont van ahhoz, hogy felnőtt korában mi lesz.
A komorbidra muszáj visszakérdezni.
A komorbid, hogy társul-e hozzá egyéb állapot. Tehát például az autizmus az egy ADHD, vagy egy intellektuális képességzavar, amit régen értelmi fogyatékosságnak hívtunk.
De így már nem hívjuk.
Hát nem nagyon.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Gergely Zsófiával beszélgetek, aki gyógypedagógus, és ebben a témakörben folytatjuk hamarosan a beszélgetést.